Fantasztikus. Sokat beszéltem már itt ebben a körben különböző autentikációs és autorizációs infrastruktúrákról, és most ezt a folyamatot szeretném egy kicsit megtörni. A moonshot ez ennek egy speciális ága, most nem úgy általánosságban beszélnék róluk. A moonshotot eredetileg az angol NIFI, a Janet találta ki, és azt tűzte ki célul, hogy a single sign-on technológiákat és az AI, a föderatív szövetségi azonosítást, azt ki tudja terjeszteni nem webes alkalmazásokra is. Ezt szeretném bemutatni, és hát az ezzel kapcsolatos tapasztalatainkról szeretnék beszámolni. Ugye a szövetségi azonosítás dióhéjban az, hogy innen indulunk, hogy megadjuk a felhasználóinkat és a jelszavunkat mindenhol, és ezt nem szeretjük, mert ennek különböző biztonsági kockázatai is vannak, meg borzasztó kényelmetlen használni, és ezért szeretnénk valami ilyen modell felé eljutni, hogy én az azonosítóimat az csak a saját intézményemnek, mondjuk az egyetememnek adom meg, csak ő tudhatja azt, hogy mik az én azonosítóim, és az azonosító intézményem pedig egy állítást, úgynevezett assertiont ad a szolgáltató intézménynek, és ebben az állításban benne van az, hogy ő igazolja, hogy én azonosítottam magam, és azt is, és rólam különböző információkat tud még kiadni. Tehát az ábrából egy rész hiányzott, az pedig maga a föderáció, a szövetség, az pedig a bizalmi viszonyt jelenti. Ugyanis, hogyha megnézzük itt az előző ábrát, kell bizalom egyrészt a tartalomszolgáltató és tehát a tartalomszolgáltató megbízik az azonosító intézményben, hiszen elhiszi azt, hogy ő nem fog hamis információkat kiadni. Másrészt az azonosító intézmény is megbízik a tartalomszolgáltatóban, hogy nem fog például tömegesen adatokat lekérdezni, azokkal az adatokkal nem fog visszaélni. Ez biztosítja a föderáció. Na most a jelenleg használt és a magyar EduID-ban is most már azért a felsőoktatás nagy részén alkalmazzák. Ezek nagyon erősen a webes technológiákhoz kötődnek. És ez nem csak azért, mert az EduID a SAML 2 szabványcsaládot használja, hanem egyszerűen ez a kommunikáció, ez nagyon erősen épít azokra a dolgokra, amelyek egy felhasználó böngészője biztosítani tud. Ilyen például a HTTP-nek az állapottartó, a HTTP-t állapottartóvá varázsoló ilyen session cookie-k. Ilyen az, hogy a egymástól távoli entitások, mint ahogy volt a service provider, meg az identity provider, azok webes átirányításokon keresztül tudnak kommunikálni egy felhasználóval kapcsolatos dolgot. Tehát akkor nem kell külön igazolni azt, hogy egy állítás az most melyik felhasználóra vonatkozik, hiszen az a felhasználó éppen nálam van, éppen engem akar használni. Tehát mindig tudjuk azt, hogy kiről szól az állítás. De hát azért van elég sok nem webes alkalmazás, amik hát többen gondolták azt, hogy hát ezek előbb-utóbb el fognak pusztulni, és akkor most már minden web lesz, és minden böngésző. Azért most már ez a kép azt gondolom, hogy átalakult. Ami talán a leginkább foglalkoztatja a kutatóhálózatokat, az SSH hozzáférés, illetve a különböző fájltárolási protokollok. De mondjuk itt említhetnék bizonyos webservice hívásokat is, mindegy. Az közös jellemző ezekben, hogy ezek nagyon elterjedt protokollok, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok implementáció létezik, nagyon sok helyen használják, tehát teljesen járhatatlan út lenne az, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor most a protokollnak kiadunk egy 2.0-as változatát, amiben a föderatív azonosítást lehetővé tesszük, mert ahhoz a világ összes kliensét és a világ összes szerverét át kellene írni, és hát az összes protokollt is ráadásul. Tehát ez így nem menne. Az is jellemző, hogy a különböző protokollok azok tök különböző féleképpen oldják meg az azonosítást. Tehát, de itt már a nagyon hasonló célokat szolgáló IMAP-ot és a POP-ot is elő lehet venni, hogy az egyiknél úgy kell mondani, hogy login felhasználó név jelszó, a másiknál azt, hogy login felhasználó név, passz jelszó a POP3-nál, az SMTP-nél meg ugyanez Base64 kódolva kell, szóval ezek nagyon különböző történetek, és mindegyik azt feltételezi, hogy hogy a felhasználó az azonosító adatait megadja a szolgáltatás hozzáférési ponton. Tehát én a felhasználó nevemet és a jelszavamat azt az SSH szervernek adom oda, a POP3 szervernek adom oda. Tehát ott nincsen olyan, hogy és akkor én valahol máshol, otthon szeretném ezeket az adatokat használni. Egy kezdettől fogva szövetségi példa egyébként, tehát hogy csak, ezt csak azért akarom elmondani, hogy ilyen is létezik, az EduRoam. Az EduRoam az nem webes szolgáltatás, hiszen a Wi-Fi hálózathoz férünk hozzá azon keresztül, de azt már eleve úgy tervezték, hogy az azonosítás ez mindenképpen otthon történik. A Moonshot az egy olyan megközelítésből indul, hogy megpróbálja összekombinálni a meglévő és bevezetett technológiákat, ő nem definiál új protokollt, az volt a cél, hogy ne írjon új szoftvereket, ne kelljen módosítani semmit, vesz különböző területeket, és ezeket megpróbálja összekapcsolni, hogy működjen, és hogy ezáltal a nem webes világ is föderatív módon, single sign-on tudjon azonosítani. Egyrészt vette a Radius protokollt, ezt elsősorban azért, mert a Radiusnak van az Extended Authentication Protocol, vagy Extendable, nem tudom, tehát az EAP protokoll, ami beágyazott azonosítást tesz lehetővé. Másrészt vette a XAML 2 szabványcsaládot, ami a felhasználókról való adatközlést teszi nagyon rugalmasan lehetővé. És a harmadik, és ez ebben a kulcs, hogy veszi a GSS API eljárást, amivel a nagyon sok alkalmazás már jelenleg is integrálva van. Ez a GSS API, ez valószínűleg nem sok mindenkinek mond sokat, viszont a Kerberoszt azt talán sokkal többen ismerik. És nagyon sok alkalmazás van, amely Kerberosszal működik. A Kerberosz nem egy föderatív azonosítási rendszer, ám alkalmas arra, hogy különböző protokollokat, különböző technológiákat egységesen lehessen vele azonosítani. A Kerberos valójában egy GSS provider. És a Moonshotnak az az ötlete, hogy hát ha már van ez a GSS, akkor ők csinálnak egy Moonshot providert, egész pontosan a GSS EAP provider, tehát hogyha technikailag szabatosak akarunk lenni. És hát mivel az alkalmazások úgy is támogatják a GSS-t, egy új provider használatához elméletileg az alkalmazások kódján nem kell semmit sem változtatni. És ez azt is jelenti, hogy igen, tehát azok az alkalmazások, amiknél korrektül lett megcsinálva a GSS támogatás, azzal, hogy ők a Kerberoszt szeretnék támogatni, azoknál tényleg nem kell semmit sem változtatni ahhoz, hogy végső soron föderációhoz, tehát Radiushoz, XAML-hez, Moonshothoz illesszük őket. A Moonshotnak az architektúrája az valahogy így néz ki. Van egyrészt a kliensünk. Kliens esetén az több részből áll. A kliens, mondjuk ez, tegyük fel, ez egy SSH kliens, itt az embernek a számítógépe. Egy SSH szerverhez szeretne kapcsolódni, nyilván SSH protokollt fog használni, kapcsolatba lép az SSH szerverrel. Az SSH szerver az egy bizalmi kapcsolatban van egy úgynevezett ilyen relying party proxy nevű komponenssel. Ez egy kicsit az SP terminológiának felel meg, hogyha a föderatív entitásokban gondolkodunk. Tehát egy relying party proxy mögött több szolgáltatás is lehet. És ez a relying party proxy, ez megkeresi a felhasználónak a azonosító intézményét, az identity providerét. Hogyha nem ismeri közvetlenül, akkor pedig egy ilyen trust routerhez fordul, ami segít abban, hogy ez a hosszú nyíl, tehát a relying party proxy és az identity provider közötti kapcsolat felépülhessen. Na most ez hogy is néz ki kicsit technológiai módon? Történik, tehát elindul az alkalmazás, és mondjuk egy SSH kliens, és szeretne hozzá kapcsolódni az SSH szerverhez. Hogyha a GSS támogatott mechanizmus az SSH kliensben és az SSH szerverben, a protokoll az úgy néz ki, hogy megpróbálnak valamilyen közös nyelvet beszélni, és hogyha mind a kettő ezt támogatja, a GSS az lehetővé teszi, hogy ezen a ponton a kliensen elinduljon egy segédprogram. Ez a segédprogram az a moonshot esetében egy úgynevezett identity selector, ahol be van állítva az, hogy mi az én identitásom, ezt nem árulja el az SSH szervernek, viszont be van állítva az, hogy mi az én saját doménem. Ezt viszont elmondja az SSH szervernek. Az SSH szerver annyit kap meg, hogy én az nf.hu-nál szeretném magamat azonosítani. Ezen a ponton az SSH szerverem az egy RADSEC kapcsolatot indít az RP proxival, és megmondja, hogy hát itt van nekem egy felhasználó, aki szeretne az nf.hu-nál azonosítani. Az RP proxy az megnézi, hogy én szolgálom ki az nf.hu-t? Hát nem. Ezért megkérdezi a trust routert, hogy hát mondd már meg nekem trust router, ki szolgálja ki az nf.hu-t. Trust router, tegyük fel, hogy tudja, akkor némi ilyen Diffie-Hellman mágiával összekapcsolja az RP proxy-t és az identity provider-t, és a végén, tehát hogyha ez megtörténik, itt is kiépül egy RADSEC kapcsolat, és a kliens és az IDP között pedig kiépül egy védett EAP réteg. Ez azt jelenti, hogy amit a kliens kommunikál az IDP felé, azt a közbülső elemek azok nem tudják értelmezni. Tehát az teljesen szemét adat. És ezen az EAP csatornán a kliens képes azonosítani magát az IDP-nél. Az IDP egy rádiusz válaszban válaszol az RP proxy-nak, az RP proxy ezt továbbítja a szolgáltatás felé, hogy azonosította magát az illető, és még további adatokat is tud biztosítani. Tehát így nagy vonalakban a moonshot az így épül föl, és az a meglepő, hogy ez időnként működik. Hát röviden csak így felvillantanám azt, hogy az egyes komponensek, tehát nagyjából így néz ki az identity selector, ez az, ami a kliensnél felbukkan. Ugye a relying party proxy az, ami továbbítja a szervernek, a service-nek a forgalmát az IDP felé. Az IDP az, aki elvégzi az azonosítást. Ez jellemzően többféle módon is lehet csinálni, és ez a moonshotra általában jellemző, hogy mindenre legalább háromféle lehetőség van, és még egyikről se tudják, hogy melyik lesz az, ami megváltja a világot. Például ebben az esetben van az a demo módszer, hogy hát visszaválaszolunk egy konfigurációban rögzített Samuel választ, szerintem ez tesztelésen kívül semmi másra nem jó. Ezen kívül van olyan, hogy bekérdezünk a közvetlenül az LDAP-unkba, magyarul implementálunk egy Samuel IDP-t rádiusz fölött, ez nem teljesen lehetetlen, bár nem is egy egyszerű dolog, vagy használhatjuk ezt a PySAML nevű modult, amivel az egész kérést azt tovább pattinthatjuk a normális webes SAML IDP-nknek, aki egy SAML választ fog adni, és ezt a SAML választ a rádiusz szerverünk áttransformálja rádiusz szintre, és reménykedünk benne, hogy a választ azt a végén kezelni fogják tudni. Illetve, hogyha az egészet le akarjuk egyszerűsíteni, akkor használhatjuk ezt a végén ezt az úgynevezett Chargeable User Identifier-t. Ha semmi másra nem vagyunk kíváncsiak, csak egy azonosítóra, meg arra, hogy azonosítva lett a felhasználó, akkor az is jó. TrustRouterről voltunk egy kétnapos workshopon, ezt azért most különösebben nem is részletezném, hogy hogyan működik. Inkább a kételjeimnek szeretnék hangot adni, mert hát sajnos az is van. Hát volt az elmúlt évben többször is, amikor a kollégáimmal a fejünket fogtuk, hogy atya jég, ez micsoda. Ugye az egész moonshot az abból indult ki, hogy ne írjunk új szoftvereket, inkább jól bonyolítsuk el az infrastruktúrát. Hát ebből a második rész az tökéletesen sikerült, tehát az infrastruktúra az tök bonyolult le, viszont kiderült, hogy hát kénytelenek vagyunk új szoftvereket írni. Egyfelől kiderült, hogy nagyon sok szoftver nem jól támogatja a GSS API-t, és csak Kerberos támogat, ezeket meg kell valahogyan patchelni. Másrészt kiderült, hogy az Eduroam bizalmi infrastruktúra helyett egy általánosabb dolog kellene, és ezért így született a TrustRouter, ami egy teljesen moonshot specifikus dolog, és így született az Identity Selector. Az Identity Selectornál fogtam a fejemet, hogy hát ott van a supplicant, amivel használjuk a Wi-Fi-t. Miért nem használunk supplicantot? Miért írunk erre egy külön programot, ami ráadásul rengeteg gyermekbetegséggel rendelkezik, cleartext tárolja a jelszavakat, stb. Szóval, de most ez egyelőre így van, nincs jobb. Ezen kívül van egy csomó olyan patch, ami nem került bele még a mainstreambe, ezek közül talán a legfájóbb az OpenSSH szerver, amiért itt azt néztem, hogy itt két verzióhoz ad támogatást a moonshot, az 5.3-hoz meg az 5.9-hez. Na most a legfrissebb kiadott OpenSSH az, ha jól emlékszem, a 6.8. Tehát, és úgy indul az egész, hogy a privilégium szeparációt kapcsoljuk ki. És hát itt miért? Ezért aztán ugyanazt vállaltuk, hogy elindítunk egy pilotot a tavalyi év során, ezt nem mertük, mert azt gondoltuk, hogy ez így még vállalhatatlan az intézményeink felé. Ezzel szemben a Janet-nek a pilotja az annyira sikeres volt, hogy ők ezt már production service-ként nyújtják. Ez megint egy olyan dolog, hogy nem értem. Ami nálunk pilotba sem mehet, az náluk, hogy mehet productionbe, mint hogyha nem egy nyelvet beszélnénk. És talán ami még egy szintén alapvető probléma, hogy azért nem csak ez az egyfajta, hogy úgy mondja, klasszikus idézek, vízilófogási módszer létezik, hiszen a nem webes világnak az integrációjára van több más jelölt is. Talán a leggyakrabban mostanában azt használják, hogy egyszerűen webben keresztül belépek, mint mondjuk a Google-höz, és ott lefényképezek egy QR kódot, és akkor azt a jelszót azt bemásolom a különböző desktop ilyen-olyan alkalmazásaimban, és azt használom, és valójában nem sokkal bonyolultabb felhasználni, mint a moonshotot megvalósítani, meg hát nagyságrendekkel könnyebb. Meg hát van olyan is, hogy az alkalmazás maga egy böngészőt indít el. Na és hát ennek az egésznek az lesz a konklúziója, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, állandóan előkerül, akár az Office 365-nél, akár a videónál, hogy nem webes szövetségi azonosításra szükségünk van, és tök jó lenne ezt infrastruktúrálisan is támogatni, és a moonshot erre egy jelölt. Az, hogy ez mivé forja ki magát, ezt nem tudjuk, és ezért továbbra is szeretnénk részt venni ebben az aktivitásban, szeretnénk ezt tesztelni, reménykedünk abban, hogy a gyermekbetegségeit kinövi, és lehetséges, hogy pár éven belül tényleg elindulhat nálunk egy moonshot kezdemény. Tehát folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet.
Jó, egy kérdés lett, tessék, bácsánat.
Van időkérdése? Szóval, hogy...
Nincs egyébként.
Nem van, ez egy kérdés. Az én legfőbb aggodalmam ezzel kapcsolatban az, hogy ugye a webes világ SAMOS autentikációjánál a felhasználó részére is adunk egy olyan biztonságot, hogy ő bizalommal beírhatja a jelszavát, mert minden esetben a saját otthoni IDP-je jelenik meg az URL-ben kis zöld lakattal, és tudja, hogy ha ő oda beírja azt a jelszót, azt senki más nem kapja meg, mint a saját IDP-je. Ha itt az utolsó diádon...
Hát igazából itt ennek diádon, ez a megfelelője. Tehát...
Ezt én így...
Tehát itt,
ezt nem látom át egészen,
igen, de sajnos,
hogy megkapjuk-e itt ezt a biztonságot? Mert itt, utolsó diádon a beágyazott webesben én ezt látom, hogy ott megvan, de ebben a műsorban ez így...
Igen, tehát itt a programban kénytelen vagy megbízni. Ugyanúgy, ahogy a supplicantban is kénytelen vagy megbízni.